A mai alkalommal nem kifejezetten gazdasági témáról akarok önökkel beszélgetni, bár ha meghallgatják, akkor megállapíthatják, hogy azért nem áll távol az egyház társadalmi tanításától a téma, amivel foglalkozom. Márpedig az én gazdasági ismeretterjesztő műsoraimnak egyik igen fontos tényezője, motiválója az, hogy mindig az egyház társadalmi tanításaival összefüggően próbálom a gazdasági kérdéseket, a társadalmi kérdéseket önök számára bemutatni. Már-már úgy tűnik, hogy kissé régi módi vagyok, ami egyáltalán nem lenne csoda, hiszen koromnál fogva, 85 év, már végigéltem a század nagyon sok hullámát, változását, ideológiák tündöklését és bukását. Tehát elképzelhető, hogy megragadtam talán valami régi módi felfogás mellett. Szeretném hinni, hogy nem így van. Szeretném hinni, hogy amiket elmondok, azoknak a mai kor embere számára is van relevanciája, vagyis érvényessége. Nos, az egyik ilyen téma, amivel olyan sokat foglalkozom, az a nők szerepe a családban, a gyermeknevelésben. Nem nagyon lehet azzal vádolni, hogy netán ódivatú valaki lennék, hiszen nálam emancipáltabb nőt nehéz lenne találni. Szép karriert futottam be, de emellett nagy családom is lett. Hiszen, hogy a kedves hallgatók, nyilván több forrásból, ha mástól, nem, hát saját magamtól, hallották és tudják, hogy valóban szerintem kivételesen szép és nagy pályát futottam be itt kis hazánkban, hiszen a kormány minisztere lettem az első rendszerváltó kormányban. Előtte magasrangú tanácsadója voltam, a legkülönbözőbb felsőszintű vezetőknek, annak ellenére, hogy soha nem kényszerültem olyan típusú politikai szerepvállásra, amely a kommunista ideológiával lett volna összhangban. Tehát én párttag nem voltam, de a legcsodálatosabb azonban az, hogy mégis voltak a magyar kormány vezetésében a 70-es évektől, sőt a 60-as évektől kezdve is már, olyan emberek, akik számára egy közismerten keresztény, vagy legalábbis nem a párt soraiba tartozó ember, tud olyan okosakat vagy értelmeseket mondani, amelyeket meghallgatni célszerű. Sokszor ültem olyan miniszterek és kormánytisztviselők, miniszterelnök helyettesek háta mögött, akik néha hátrafordultak és megkérdezték tőlem, hogy jól mondtam, Katika. Tehát ezért mondom, hogy én erre büszke vagyok, és hát tekintsék ezt, ha akarják, hiúságnak, de mindesetre azt gondolom, hogy ezt elérni nem volt semmi. És mindehhez azonban a legfontosabb kérdés hozzátársul, hogy gyermekeim lettek, és férjemmel közösen 3 gyermek családját mondhatjuk magunkénak, vagyis 13 unokánk van ebből a szép nagy családból. Azt mondhatom, hogy mind az önmegvalósítás, mind a nők családba betöltött szerepét tekintve azért mérvadó lehet az én nézőpontom. És hát azt meg is kell mondanom mindjárt előjáróba, hogy minden módon támogatom a nők társadalmi szerepvállását és a önkiteljesedését, mondjuk azt önmegvalósítását is. Mégis elhatároztam ennek a kiskönyvnek az összeállítását, amelyben ismert, nagyon ismert, vagy olykor kevésbé ismert, ám de megismerésre méltó női karrier történeteket mutatok be. Vannak olyanok, mint például a Margaret Thatcher, amelyekkel nem foglalkozom, mert azt nagyon-nagyon sokan ismerik. A celebekkel meg különösen nem, mert azt nem tekintem a magam részéről különösebben nagy sikernek, annak ellenére, hogy a mai világban olyan fontos szerepet töltenek be. Néhány a tudományban és politikában már ismert szereplőt mégis beillesztek, mert a mondani valójuk olyan fontos a témám számára, téma pedig egyértelműen női szakmai kiválóság és a társadalmi szerepének az összeegyeztetése a családban betöltött szerepükkel. Nem törekszem messze teljességre, csak néhány olyan szemét mutatnék be, akik a saját értékrendemhez közelebb álló személyiségek. A szakmai munkámban már sokszor írtam ismeretterjesztő cégeket kiemelkedő asszonyokról. Ők aztán mindenképpen megérdemlik, hogy ismételten felidézem. Kedves hallgatói közül, aki nagyon hűséges, az esetleg már találkozott egyik-másik élettörténet részletével, de arra kérem, hogy azért ne gondolják azt, hogy nem érdemes újra ebben az összefüggésben a többi nővel együtt áttekinteni ezeknek az élettörténetét röviden. Néhány izgalmas további nő alakmunkásságát meg az internet oldalain kerestem ki, mert a mai aktuális témáinkra is találtam szinte közvetlenül választ adó nagyszerű személyeket. Ezekből szeretnék most egy kis csokrot önöknek átadni, és azoknak az olvasóimnak nyújtani, akik majd a mostani könyvásáron megjelenő könyvemet, a Jeles nők dicséretét esetleg megveszik és elolvassák, vagy legalábbis oda teszik jeli szekrényükre. Mert én nem tudom ki, hogyan van, vannak-e még elegen a Gutenberg galaxis hívei, de én esténként elalvás előtt szeretek pár oldalt olvasni. Különösen rövid novellákat, amelyek éppen elegendőek ahhoz, hogy az embert álomba kísérjék. És ezek a kis történetek erre pontosan alkalmasak. Lehet, hogy azt mondják, kedves hallgatóim, hogy ez itt most a reklámhelye volt, bocsássák meg nekem, de nem csak az vezérelt benne, hogy a munkámról beszélhessek, hanem az, hogy ez a munkám mondani valója mindenkihez eljusson, mert miért ne álmodhatnánk mindnyájan arról, amit ezek a kiemelkedő személyek elértek. Igenis. Nőként is hagyhat valaki nyomot a történelemben, a tudományban és a művészetekben. Igaz ugyan, hogy minden nő számára lehetséges maradandót alkotni, hiszen a gyermekek megszülése, felnevelése, az élet továbbitele olyan nagy csoda, hogy ennél nagyobb csoda nincsen. Már talán említettem, most megint csak felhozom, hogy a gyermekszülést egyes orvostudósok úgy hasonlították össze, mint egy olimpiai verseny eredményét, annyi erőfeszítés kell hozzá. Tehát, hogy így mondjam, minden édesanyja valóságos olimpikon. De mégis csodálatos, hogy az egyes nők milyen hatalmas akaraterővel rendelkeztek és törtek pályájuk során a csúcsra. Az aztán meg különösen elismerhető és elismerendő, ha mindkét területen, a családban és a hivatásban is helytálltak. Így aztán ajánlom az olvasnivalók közé ezt a könyvet mindkét nembeli embertársamnak, a férfiaknak, hogy emeljenek kalapot e nők előtt, a nőknek meg azért, hogy elhiggyék. Minden lehetséges. Számukra is. Nos, tehát ki mindenkivel foglalkozik a könyvem? Természettudósokkal, élettani tudományokkal foglalkozó nőkkel, közgazdászokkal, politikusokkal és a politikával összefonódó környezetvédelemmel, oktatásüggyel foglalkoztak rendkívül szerteágazó területeken hőseim. Vegyünk néhány példát. Nem azt szeretném elérni, hogy elmeséljem a könyvet, mert hiszen akkor minek kellene megvenni. Márpedig nyilván kiadó örülne neki a Kairosz, ha a kedves hallgatók esetleg meg is vásárolnák ezeket a könyveket tőle. No, vegyünk tehát néhány példát. Sokukat már az Élet és Tudomány lapjain, vagy másutt is megírtam, de sokuk először kerültek most, hogy így mondjam, nem papírra abban az értelemben, hogy nem kézzel írok már, hanem természetesen a billentyűzettel, de mindesetre az ujjaim alá most kerültek azok a betűk, amelyekkel megírtam ezeket a történeteket. Az egyik már régebben ismert személy Laura Bassi volt, aki az újkor hajnalának egy fényes csillaga. Ő volt az első nő, aki fizikából PhD minősítés szerzett, és itt most megjegyzem, hogy az úgynevezett sötét középkor végén, vagy az újkor hajnalán, ha tetszik. 14. Leó pápának volt ő a támogatottja, aki az egyik legnagyobb tudós pápa volt. Hozzáfogható tudományos ismeretekkel rendelkező pápa nem volt a történelemben, mert ő nem csak a teológiában volt kiváló, abban azért sok nagyszerű személy volt itt a közelmúltban is, aki az ismertséget megszerezte, és talán nálunk is közismert. Hát nem kell beszélni talán a 16. Benedek pápáról, bocsánat, Benedek pápát akartam mondani, tehát a 14. Benedek pápáról van szó. A 16. az ugye a Ratzinger bíboros volt, és aki Ferenc pápa elődje volt. Nos, Ratzinger a teológiában olyan nagy tudós volt, hogy én hát nem vagyok mérvadó az megítélésben, de én nagyobb teológust nem ismerek nála, legalábbis aki hozzám eljutott. Én nagyon-nagyon sokra tartom 16. Benedek pápát, még Ratzinger bíboros korából is. Na de ez a 14. Benedek pápa, aki Laura Bassinak a pártfogója volt, ő volt az, aki a természettudományokban is nagyon jártas volt. És ő támogatta ezt a hölgyet hölgyi létére, hogy fizikai kísérleteket, stb. Végezhessen, és az akadémia tagja legyen, azt kell, hogy mondjam, hogy az abban a korban ez a női emancipációnak a csúcsa volt. A 20. században volt egy másik fizikus nő is, aki csodálatos eredményeket ért el, no, őt már sokkal jobban ismerik, kedves hallgatóim. Ő Marie Curie, a lengyel közélet talán legismertebb alakja, őt tartja a közvélekedés leghíresebb lengyel személynek a történelemben. Azzal a kutatási eredménnyel, amivel ő dicsekedhet, bár sosem volt a dicsekvő alkat, olyan szerény, kedves, szerény embert, jóságos, csodálatos édesanyát, nagyszerű testvért, hazafit és tudóst, mint amilyen Marie Curie volt, feleséget, keveset hordott a föld a hátán, már megint itt vagyunk, hogy emberi minőségében is kiváló volt. Ő volt az egyetlen nő, akinek két tudományterületen, a fizikában és a kémiában is sikerült Nobel-díjat kapnia. Ilyen nincs több. A férje, a lánya, a veje is Nobel-díjas lett, ugye? Igazán a kalapot le előtte. Ide a természettudományok közé sorolhatjuk Rachel Carsont is. Ez a kedves amerikai hölgy arról ismert, hogy a DDT szennyezés veszélyeire hívta fel a társadalom figyelmét. Az, hogy felfedezte ennek a káros hatását, és ezt egy nagy hatású könyvben meg is írta, ennek a címe a Néma tavasz volt, amiben megírta, hogy könyörgöm, a sok méreggel telített rovart elfogyasztó kismadarak is elpusztulnak, tehát csend lesz, nincs azon a környéken, ahol DDT-vel permeteznek, használják a környezetvédelemben, ott előbb-utóbb elhallgatnak a madarak, nincs madárdal. De nehogy azt higgyük, hogy itt annyiból állt a dolog, hogy megírja valaki ezt a könyvet, hiszen hatalmas vegyipari cégek lobby erejével kellett neki tudományos igazát bebizonyítani, hiszen azoknak anyagi érdekük fűződött az adott vegyszerek eladásához és értékesítéséhez, és itt megint azt kell mondanom, hogy a Rachel Carsonban is a tudományos eredményeinél is többre becsülöm azt a kitartását és lelki erejét, amivel a hatalmasságokkal szembeszállt, és meg kell mondani önöknek, győzött. A természettudósok közé sorolhatjuk ugyancsak Jean Goddardt, és akit ismerhetnek a hallgatók a mostanságban megjelenő ismeretterjesztő cikkekből, hiszen nem rég távozott az élők sorából. Ő volt a majmok magatartás kutatója, a tudomány és az etika nagy összekapcsolója. Úgy mondták róla, hogy egyike volt Leakey angyalainak, mert Leakey egy különlegesen híres paleontológus volt, aki azért is támogatta ennek a kedves tudósasszonynak a munkáját, mert azt gondolta, hogy a mai viselkedéséből majmoknak, következtethetünk arra, hogy hogyan is történt az emberi válás sok-sok évezreddel ezelőtt, amikor a majmok szerszámkészítő állattá váltak. És sok mindenben ugye olyan tulajdonságokat mutattak, amely az emberi társadalomra is jellemző napjainkban is. Ez a híres paleontológus nagyon jó barátja volt Jane édesanyjának, és így a kapcsolatuk azért is érdekes, mert egy pár szóval vázolom a könyvben Likinek az életét is. Nem eléggé részletesen megérne egy misét, hogy így mondjam, mert annyira fantasztikus, csodálatos ember volt ez a bizonyos Liki. No, de térjünk vissza a hölgyeinkhez. A híres asszonyok között szép számmal voltak politikusok, a legkiemelkedőbb ezek közül, Eleanor Roosevelt. Őróla ugye azt tudjuk, hogy Franklin Delano Roosevelt felesége, társa és segítője volt. Igen, romantikus élete volt. Romantikus és egyben nagyon nehéz. Nem mesélem el a részleteket, ajánlom olvasásra, de mondhatom, hogy nem volt könnyű sem hozzámenni, sem mellette maradni Franklin Delano Rooseveltnek First Ladyként. Egyetlen kis anekdotát idézek fel a könyvből. Ugye ő nagyon sokban befolyásolta a nagyválság idején az elnök magatartását, amint kedves hallgatóink bizonyára történelmből tudják, hogy a nagyválság idején hát nagy tüntetések voltak Amerikában, és bizony Hoover elnök, aki Franklin Delano Roosevelt elődje volt, az a tömegbe lövetett. No, ez volt az a pillanat, amikor egy magyar tudós író, közíró azt írta le, hogy Csészabó László, hogy ez valami hihetetlen dolog volt az amerikaiaknak, mikor szembenéztek azzal, hogy milyen dolog az, hogy prédikálunk a demokráciáról, és a saját embereinkre elővetünk. Ez volt egy fordulópont a társadalmi lelkismeretben Amerikában, amely addig bizony szépen tűrte a nagy gazdasági igazságtalanságok meglétét, mert azt mondták, hogy mindenki boldoguljon, ahogy tud, ugye? Akkor kiderült, hogy azért ez nem egészen így van, hanem a közösségnek is van ebbe szerepe, hogy ez így lett, ebben Franklin Delano Roosevelt szerepe óriási, de ebben közreműködött, sőt mondhatom, hogy inspirálta, ösztönözte a felesége. Amikor a tüntetések voltak, akkor a Roosevelt asszony lement a tüntetőkhöz, a katonákhoz, mert ugye a veteránok tüntettek, akik az első világháborús veteránokat, akik majd éhen haltak a nagyválság idején, és énekelt a katonákkal, megígérte nekik, hogy segíteni fog rajtuk, és segített is. Mondták is a katonák a későbbiekben is, ez az anekdota, amit akarok elmondani, hogy hát igen, a Hoover leküldte hozzánk a lövészeit, és lövetett. Roosevelt leküldte hozzánk a feleségét, és ő segített rajtunk. Nem tudták, hogy nem is Roosevelt küldte le, hanem a felesége volt az, aki magától ezt a nagyon nemes és szép és csodálatos társadalmi cselekedetet megvalósította. No, ha már itt vagyunk a Roosevelt kormánynál, akkor találkozni fogunk a könyvben még egy személlyel, aki a kormányának a tagja volt, és pedig ez Francis Perkins, aki munkaügyi miniszter volt. Az első nő az amerikai kabinetben egyébként. Lám-lám, munkaügyi miniszterről beszélünk, és a Eleanor Rooseveltnél is arról, hogy milyen fontos gazdasági intézkedéseket és jogi intézkedéseket hoztak meg férje idejében, sőt azt is mutatom, hogy Eleanor Roosevelt egy percig visszatérve, hogy az emberi jogok létrehozója, nyilatkozatának létrehozójaként is említik, nyilván tartják az ő nevét, az egyik legnagyobb, egyik legbefolyásosabb asszonyának tartják. Amikor meghalt, akkor fél árbocra emelkedték minden országban az amerikai zászlókat. No, visszatérek Francis Perkinsre, aki mint munkaügyi miniszter azt látta, hogy micsoda embertelen körülmények között dolgoznak az amerikai munkások. Ő volt az, aki egyrészt a munkakörülmények javítását rengeteget segített, másrészt ő hozta létre az amerikai társadalombiztosítási nyugdíjrendszert. Ezért én nekem Könse is kedves, hiszen az én férjem, Botos József volt a Magyar Társadalombiztosítás rendszerváltás utáni első főigazgatója, akinek munkásságát, ott eltöltött éveit a legnagyobb szeretettel említi mindenki, aki akkor ismerte, mert sem előtte, sem utána olyan korszak a magyar társadalombiztosítás életében nem volt, mint amilyen az ő főigazgatósága alatt megvalósult. Ezért külön büszke vagyok rá, és így Francis Perkinsre is, aki egyértelműen a keresztény hit alapján végezte hivatását. Ő azt mondta, hogy amikor odajött New Yorkba és elvállalta a kormányzati tisztséget, akkor a Franklin Delano Rooseveltnek, a sok millió szegény embernek és a jó Istennek a dicsőségére tette ezt, annak a szolgálatára. Nem csoda tehát, hogy őt például az episzkopális egyház, aki egy keresztény felekezet, szentként tiszteli Amerikában. Hasonlóképpen politikus volt Gunnar Myrdal, Nobel-díjas közgazdász felesége is, Alva Myrdal, aki az ENSZ UNESCO szervezetének vezetőjeként ért el magas beosztást, majd hazájának indiai nagykövetet, és svéd nagykövet azért nem akárki. 62-ben pedig miniszter lett a svéd kormányban, és bő 10 éven keresztül miniszterként tevékenykedett, érdekes módon az egyházi ügyekért és a leszerelési tárgyalásokért volt felelős. Ugye milyen különleges közéleti funkció egy olyan nőnél, aki egyébként 3 gyermek édesanyja volt. A békért folytatott küzdelme, amelyet a politikából való visszavonulása után is folytatott, mint hogy a politikusi léten értem én a kormányzati létet. 1982-ben a béke Nobel-díjat eredményezte számára, izgalmas, majd meglátják, hogy milyen körülmények között kapta meg, és az is izgalmas, hogy milyen hatalmas áldozatokat követelt tőle ez a közéleti szereplés a családját illetően. Egy következő hölgy, aki szintén a politikusi kategóriában van így nálam, Indira Gandhi. Az ember azt gondolja, hogy ennek köze van Mahatma Gandhihoz, de nem, ez csak névrokonság, mert a férje nevét vett el, akinek véletlenül éppen Gandhi volt a neve. De az mégis igaz, hogy a Mahatmához nem kevés köze volt, hiszen Nérunak, Mahatma Gandhi legjobb barátjának, segítőtársának a barátja volt, illetve a lánya volt, tehát barátjának a lánya volt. India miniszterelnökeként országát az el nem kötelezett országok vezetőjévé tette, hatalmas gazdasági és oktatási reformokat valósított meg, keménykező ember volt, gyilkosság áldozata lett, de azt lehet mondani, hogy elvitathatatlanul nagy személyisége volt India és a világ történelmének. Van egy afrikai hősnőnk is, Wangari Maathai. Ő egyike volt azon fiataloknak, akik Amerikában tanulhattak a Kennedy időszakban, a Kennedy kormányzat intézkedéseinek eredményeképpen, ami azzal akarta segíteni Afrikát, hogy tehetséges fiataloknak magas szintű továbbtanulási lehetőséget biztosított. Nos, ő hazatérve afrikai országába küzdött a demokratikus változásokért, bár ő is 3 gyermeknek adott életet, egy politikusnak volt a felesége, de hát nem volt könnyű élete. Hát pontosan azért, mert politikában ugye nagyon kiemelkedett, nagyon sok ellenséget is szerzett magának. Nevéhez fűződik az afrikai esőerdők védelme. Az amazonasi esőerdőkről tudunk, de ugyanilyen jelentőségű Afrika közepén lévő esőerdők szerepe is a világ klímájában, és az a helyzet, a politikusok, mint mindig, hajlamosak a rövid távú szemléletre. Ott is, az afrikai országban is úgy tekintették az Istentől kapott ajándékot, az őserdőket, mint valami magántulajdont, és osztogatták azoknak, akik a saját klányukhoz tartoztak, akik viszont kitermelték, hát ez egy óriási nagy baj lett, nem lett volna szabad magánosítani ezeket az őserdőket. Ő ezért harcolt, de olyan mértékben, hogy a diktátorok, akik ott úgy írtották egymást, mint Tuszik meg a Hutuk, ugye? Sokat olvastunk erről, meg hallunk erről az afrikai szörnyűségekről, nem beszélve a keresztények helyzetéről Afrikában. Ő rengeteg üldöztetés szenvedett, élete egy részében többször volt börtönben, mint szabadlábon, holott az amerikai külügyminisztérium emelt szót érdekébe, Gorbacsov emelt szót érdekébe, tehát mindkét nagyhatalom ismert ennek az asszonynak a nevét. Végül is aztán Nobel-díj békedíjat kapott 2004-ben, és egy képen talán lehet látni is a könyvben, amit Obamával sétál. Csodálatos asszony volt, és olyan mértékű környezetvédelmi összefogást hozott létre az asszonyok segítségével, ami példaértékű. A hasonló, bár ugye nem ekkora nagy ismertségnek örvendő, vagy nem ekkora nagy teljesítmény, mint elérő fiatal politikai aktivista volt Malula Yousafzai, egy közel-keleti fiatal muszlim nő. Női békedíjas lett ő is, mert a nők oktatásáért a muszlim fundamentalizmus ellen küzdött. Az egészségügyi terület hősei közül érdemes megemlíteni az általam bemutatott magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát, aki nem kevés áldozaton keresztül jutott el ahhoz, hogy szolgálhassa nemzetét és a világot. Hasonlóan ilyen szerepet töltött be Cicely Saunders is, a hospice mozgalom megalapítója. Egy regény az élete, és azt kell mondanom, hogy az egyik első olyan ember volt, aki ráirányította a figyelmet arra, hogy eltávozásunkkor nagyon egyedül vagyunk, halálunkra magad maradsz, és ezt nem szabad hagyni, és ebben az ő átalapított intézmények mai napig is nagy szolgálatot teljesítenek. Több közgazdásznő is szerepel könyvemben, John Robinson, Elinor Ostrom, Esther Duflo. Ez az utóbbi kettő Nobel-díjat is kapott John Robinson, csak azért nem, akkor még nem volt Nobel-díj, amikor ő, nem is emlékszem pontosan, de egy biztos, hogy ő akkor még nem kapott, pedig megérdemelte volna. Közgazdasági Nobel-díj, azt hiszem, az akkor még nem volt. Érdekes, hogy mindegyikük, mind a három nő közösségi értékek felmutatásával szerzett elismerést. Olyan közösségi értékekkel, amelyeket, hogy azt mondhatnám, az én szakmámban a közfinanszírozással kapcsolatban álló kérdésekkel. Aztán bemutatok két nagyszerű amerikai jogászasszonyt, akik az amerikai betétbiztosítás és értékpapírfelügyelet vezetői voltak. Mindketten Kennedy bátorság awardot, kitüntetést kapta magatartásokért, amelyel a megfelelő időben a pénzügyi szektor felügyeletének erősítésért küzdöttek, a megfelelő időn azt értem, hogy a válság előtt, mert a válság aztán fényesen igazolt, hogy nekik mennyire igazuk volt, és az utána lévő szabályozás is az ő nevükhöz fűződik. Ezek az asszonyok nem csak hivatásukban voltak kiválóak, ahogy már említettem is. Magánéletük is példaértékű volt. Legtöbbjük feleség és több gyermekes anya volt, és azt is mondhatom, ahogy ezt például Alva Mirdánál említettem, de hát a többieknél is, hogy nagyon megszenvedték a kettős hivatás összeegyeztetésével járó sok-sok fájdalmat, nehézséget. Olyan példaként állhatnak ezek ma minden asszony előtt, ami erőt adhat a nem könnyű feladat megvalósításához, ami nemzedékeink számára. Nekem példaképpen volt közülük sok lányom és unokáim is nagy tisztelettel ismerkedtek már meg tőlem ezeknek az embereknek, az asszonyoknak az életével. Igen, az emberfogalom az mind a férfit, mind a nőt magába foglalja. És azt kell mondanom, hogy mindegyiküknek rendkívül fontos volt, hogy lehetőség szerint találjanak egy olyan férfitársukat, vagy egyenesen férjet, aki segít őket a valódi női egyenjogúság elérésében éppen azáltal, hogy elfogadják a különbözőséget. És elfogadják, és segítik a nők kettős hivatásának betöltését. Ezért megismétlem most könyvem előszavában is írottakat meg, amit most is mondtam a bevezetőben, hogy ajánlom olvasásra férfi társainknak, hogy emeljenek kalapot előttük, merítsenek ebből példát maguknak, nőknek pedig azért, hogy lássák, hogy valóban mi nagyszerű, csodálatos teljesítményekre képesek a nők minden területen. Különösen, ha erkölcsi, etikai alapállásuk olyan nagyon közel áll általunk vallott keresztény világnézet téziseihez. Köszönöm a figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.